A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől még 4-5 helyet látok, vagy esetleg padokban is össze lehet még egy kicsit húzózkodni, és akkor többen elférünk. Isten tiszteletünket a 478-as dicséretünkkel, 478. számú énekünkkel kezdjük el együtt. Annak mind a 6 versét fogjuk énekelni. 478. dicséretünk. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igét olvasom, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk erre a mai vasárnapra megjelöli a Lukács evangéliumából. Így a Lukács evangéliumának az 5. részéből a 17-től 26-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten üzenete. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva a hitüket, így szólt: ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azt pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának a bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: hihetetlen dolgokat láttunk ma. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nekünk is szól a kérdés, és mi sem nagyon tudjuk eldönteni, mit könnyebb elviselni, a fizikai fájdalmainkat, betegségeinket, megtörtségünket, elesettségeinket, vagy a lelki gondjainkat és terheinket. Hogy mi nehezebb, hogy nem tudom megfogni annak a kezét, aki már nincs velem, vagy az a tudat, hogy lezárult egy közös út, elhangzott sok minden, és nem tudom, hogy ezek a helyén voltak-e. Sok mindent megtörténik velünk az életünkben, ezen a héten is számtalan esemény volt körülöttünk, és ez úgy ráragadt fáradtságként a testünkre is, de úgy benne van mélyen a lelkünkben is. Ezekkel jöttünk most is te eléd. És tudjuk, hogy jó helyre jöttünk, hiszen nem csak azt látod meg bennünk, ami a testnek a gyengesége, hanem meg tudsz bátorítani bennünket, hogy folytassuk a harcainkat, hogy keressük azt, amit még nem találtunk meg, hogy a hitünkben meg tudjunk erősödni, és talán jobban kapaszkodjunk beléd, akinek a titkait nem látjuk át, a csodáit nem tudjuk felmérni. Ámulunk mi is ma azon a hatalmon, ami a te kezedben van, és amit nem értünk, hogy mikor és hogyan használsz az életünkben. De hisszük, hogy ma itt megbékélhetünk előtted önmagunkkal, talán egymással is, emlékeinkkel és gondolatainkkal is, és kérjük, hogy add a te áldásodat a veled való találkozásunkra, hogy az, ami elhangzik egy poros könyvből, az a te élő igéd lehessen, és a te szent lelked tudjon bennünk munkálkodni, és tudjon minket formálni. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 377. dicséretünk első versét énekelve. 377-es számú dicséretünk első verse: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom a Lukács evangéliumának az 5. részéből, az előbb elhangzott történetnek két versét, a 19. és 20. verseket. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsátattak a te bűneid. Amen. Eszembe jut egy hittanos kisfiú, akitől, amikor kérdeztem az egyik történetnek a jellegét, hogy mondjon valamit róla, hogy ez milyen kategóriába tartozó történet Jézustól, akkor azt mondta, hogy ez egy sima gyógyítás történet. A sima alatt ő azt értette, hogy minden a helyére kerül a végén. Nem nagy ügy. Ezt Jézus meg tudta oldani, nem került nagy erőfeszítésébe. És valahogy ezt úgy én is megjegyeztem, hogy amikor ezeket a gyógyítás történeteket olvasom, akkor mindig azt mondom, hogy ez egy sima ügy. De nem ilyen sima az, amiben mi élünk, és valahol ez egy kicsit feszültséget is jelent a lelkünkben, hogy a bibliai gyógyítás történeteknek az a szép kimenetele, hogy mindenki visszakapja az övéit, hogy minden a helyes kerékvágásba visszazökken, az nem mindig így történik velünk. És nyilván, hogy egy bibliai értelmezésnél nagyon fontos az, hogy átgondoljuk, hogy ez a történet ez hogyan történne a napjainkba. Vajon, ha Jézus itt lenne és látná a mi betegségeinket, mi betegeinket, akkor hogyan állna hozzá, és a körülötte lévők mit élnének meg, mit gondolnának magukban? Nagyon messzire vezetett, amikor egy ilyen fiktív elképzeléssel elindultam, mert akár ennek a történetnek, az eredeti történetnek a nyomán azt mondanám, hogy ma azért ez félelmetes történetté tudna válni. Először is feljelentenék a barátokat károkozásért, hogy megbontottak egy háztetőt, egy idegen ingatlanba, behatoltak, valószínűleg veszélyeztették a bent lévőket, miközben bontották a tetőt, ki tudja kinek, mi esik a fejére közben. Valószínűleg Jézust beperelték volna azonnal, elmentek volna az emberi jogok minisztériumába, vagy az emberi személyiségi jogokat vették volna elő, hogy gondolja azt, hogy egy ilyen nyomorult életű embernek, aki béna, azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. Tehát, hogy tetézni még ezt a szerencsétlenséget egy ilyen kemény kijelentéssel. Valószínűleg utána egy vita indult volna el minden fórumon, hogy egyáltalán létezik-e bűn. Ez egy etikai kérdés. Hibás cselekedetek vannak, elrontott döntések vannak, de bűn, mint olyan, és ezzel meg lehet-e bárkit vádolni, ki az, aki jogosult felmenteni a másikat? Valószínűleg ez egy vége láthatatlan vita lenne. Aztán lehet, hogy az, ami egykor olyan élesen kijött, egy kicsit vallásosan most is megjelenne. Jézus beleavatkozott ott az Isten dolgaiba. Valami olyasmit tett, ami egyedül Istennek a lehetősége volt, és ezt egyből a szemére is vetik. Valahogy úgy tudom elképzelni, mint egy hacker belenyúl valami olyanba, ami nem az ő világa, vagy úgy tartják a többiek, hogy neki ahhoz semmi köze nincs, és az Isten nevébe kiutal bűnbocsánatot. Néha itt a gyülekezeti életben, vagy az egyházi közösségben is nagy kérdés ez, hogy ember fölött mondhat-e ilyet. Mi történik akkor, amikor a lelkész azt mondja egy úrvacsoraosztásnál, hogy Isten azt üzeni, hogy megbocsátattak a vétkeit. Akkor az azt jelenti, hogy az ember a helyére került? Ezek nagy kérdések, és azt hiszem, hogy el is lehet veszni benne. Ennek a történetnek akkor sem volt egyszerűbb a megoldása, ugyanezek szerintem felmerültek. Nyilván a Szentíró a maga tömörségében akarta visszaadni az alaptörténetet, és ezeket szeretném érinteni egy-egy gondolattal majd, de mégis arról szeretnék egy pár gondolatot idehozni, hogy hogyan is állunk azzal, hogy vannak betegeink, és mi ott vagyunk mellettük. Hogy mi a kettőnk kapcsolata. Van ennek az alapigének is egy üzenete, amit jól kellene érteni. Ő pedig látva a hitüket így szólt, mármint Jézus, megbocsáttattak a te vétkeid, kelj fel és járj. Tényleg az én hitem befolyásolja a mellettem élőnek a betegségét? Az való részt vesz a gyógyulásába? Vagy ez egy teljesen független dolog? Miért van az, hogy gyülekezeti közösség együtt imádkozik betegekért? Mi értelme van egyáltalán a betegekért való imádságnak akkor? Ha kicsit sorba veszem a történetet, három gondolatban próbálom ezeket a kérdéseinket összegezni, nem biztos, hogy én tudok jó választ adni erre. Azt mondja ez az első fele az alapigénknek, hogy látta Jézus az ő hitüket. Hát el lehet gondolkozni, hogy vajon mit látott Jézus rajtuk? Beléjük látott, és hogyha beléjük látott, akkor mi volt ott az ő szívükbe? Volt benne egyfajta vallásosság, amihez mindig hozzátartozik a jó cselekvés. Ez valahol a mi lelkiismeretünket is kényszeríti. Nem mehetek csak úgy el egy nyomorult élet mellett, csak megállott az ember, még akkor is, ha minden türelmét már elveszítette. Nagyon sok beszámolót hallok én is, hogy ott van, és szerettem, és egész életében mellette lettem, de nagyon terhes az ő betegsége. Nagyon sok erőt felemész belőlem is, de nem tehetem meg, hogy ott hagyjam. Valahol ez úgy hitben akkor kényszeríti az embert, hogy ott kitartson a bajban lévő mellett. Ezt látta Jézus, hogy bennük is ott volt ez a szent kötelezettség. Vagy ebben a hitben volt valami reménység, hogy valami még történhet, valami még változhat. Ők hittek abban, hogy ha minden emberi körülmény azt mutatja, hogy ez nem fog menni, valami csodával hatóáros módon mégiscsak nekünk fog menni. Hogy kivételek leszünk, hogy valahogy az Isten máshogy gondolja el. Aztán az is lehet, hogy azt látta bennük, hogy ennyire bíznak, hogy ők nekik el kell jutniuk Jézushoz, hogy valahogy oda kell tenni ezt a beteget. Lehet, hogy pont azt vette észre bennük, amit ők magukról is fel kellett ismerjenek, hogy nem tudom megoldani az életét. Hogy én cipelem az ő terhét, de nem vagyok végtelen erővel felruházva, és nincs végtelen hitem sem, hanem csak addig tudom vinni őket, hogy valahogy oda juttassam Jézushoz, hogy aztán ő kezdjen vele valamit. Cipelték, vitték a terhét, beleszámították a maguk erejét, vagy inkább azt mondom az erőtlenségét, és egy céljuk maradt, valahogy eljutni Jézusig. Azt hallották róla, hogy ő tud segíteni, hogy ő tud gyógyítani. Ez a hittel a beteg ember mellett, ez egy nagy kérdés. Hogy mit enged meg ez a hitem? Nyilván megengedi sokszor, hogy vitatkozzak Istennel. Nyilván megengedi azt, hogy megküzdjek azzal, ami aztán végül úgyis az Isten döntése, hogy őt visszakapom, nekem adja, vagy pedig magához veszi. Szeretnénk azt hinni, hogy a mi hitünk ezt befolyásolja. Látta az ő hitüket. De mégis az egész történet úgy indul, hogy az Úr ereje, vagy lelke gyógyításra indította őt. Ezt Isten döntötte el, hogy ennek a helyzetnek mi lesz a vége. És ezt az isteni döntést nem változtatja meg a mi imádságunk sem. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mit akar elvégezni. De közben a mellette élők azzal a hittel, amivel megküzdenek, formálódnak, sok mindent észrevesznek, amit talán másképp nem vennénk észre. Ezért vannak a nagy csatáink, ezért vannak a nagy küzdéseink egymással is, ezért nem adja Isten olyan egyszerűen, problémamentesen az életünket, mert különben nem ismernénk fel olyan dolgokat, amelyeket ő meg akar láttatni. Ez nem egyszerű. És ez a pár jó barát is azt mondta, hogy el kell jutni a célig, oda kell érkezni Jézushoz. És akkor van egy nagyon érdekes jelenet. Nyilván, hogy ez az, ami egy kicsit izgalmassá vagy sajátossá teszi ezt a történetet, amikor azt mondják, hogy nem tudunk bejutni a házba, ahol Jézus van. Sokan akarják őt, mindenki hozzá megy, körülveszik az egész házat az emberek. És akkor van egy ilyen őrült ötlet, hogy fölmegyünk a ház tetejére, ezt megbontjuk. És oda Jézus elé közvetlenül le fogjuk engedni. Innentől kezdve aztán oldja meg Jézus ezt az egész helyzetet. Nem megy tovább. Azt hiszem, hogy a betegeink mellett megvan ez a pillanat, amikor azt mondom, hogy ezt most már oldja meg az Isten, mert én ezt nem tudom felvállalni. És amikor megbontják ezt a háztetőt, akkor nekünk ez így kívülről tetszik ez a történet. Persze, ha mi laktunk volna abban a házban, és a mi házunkat kell utána renoválni és helyre tenni, akkor azért nem lenne ilyen szép a történet. De van benne valami nagyon furcsa üzenet, amit lelkileg is szerintem jól lehet érteni. Ők megbontanak valami szép egységet ahhoz, hogy azt a rosszat, azt a nehezen elviselhetőt, azt a beteget, azt a bénát, azt meg lehessen javítani, azt meg lehessen gyógyítani. Egy nagyon egyszerű példa jutott eszembe, ne vessene ezért meg senki. Nem olyan régen történt, hogy figyelmeztettek, hogy az autómnak az első egyik lámpája nem világít. Ez nekem nem okozott korábban gondot. Ez mindig azt jelentette, hogy kinyitom a motorháztetőt, hátulról odaférünk a lámpához, valamit kicsavarunk, kitekerünk, kicserélünk egy izzót benne, és megyünk tovább. Néhány évvel ezelőtt egy újabb autót vásároltunk, ami 14 éves, és ez az újabb autó már nem ezzel a rendszerrel működik. Néztem, hogy hogyan lehetne odaférni a lámpához, de sehogy nem lehet odaférni. És akkor ilyenkor mit tesz egy modern ember? Felmegy a Google-re, megnézi, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Egy YouTube videót megnéz, hogy cserélek ki egy izzót. És a döbbenet akkor jön, amikor azt látja az ember, hogy lebontom az autó elejét. Leveszem a lökhárítót, kiszerelem az egész lámpát, majd amikor a kezemben van, kicserélem az izzót, és utána ezt mind visszaszerelem ahhoz, hogy visszakapjam az autómat. Ez régen 10 perc volt, most akár másfél óra is lehet. De így működik egy összetett emberi élet is. Azt én csak gondolom, hogy belenyúlok, és ami fáj, megfordítom benne, kiveszem, és a helyén vagyunk. Túl bonyolult az életünk, meg kell bontani rengeteg dolgot ahhoz, hogy oda megérkezzem, ahol igazán a baj van. És Jézus ezt hagyja, hogy ezt végigcsinálják ezek az emberek. Ne tudta volna Jézus, hogy közeledik hozzá valaki a betegével? Hogy ne tudta, de megvárta azt, hogy ezt végig dolgozza magában, a hitében, a gondolataiban, hogy megbontsa azt a háztetőt, és oda most beérkezzen. És nekem nagy kérdésem az, hogy mi van útban ahhoz, ami szépnek és tökéletesnek látszik, hogy az Isten kicseréljen bennem valamit, ami viszont nem jó. A jövő héten a Házasság Hete programsorozat kezdődik és tart majd folyamatosan. Ezt egyházi és civil szervezetek hozták létre, hogy egy kicsit felfigyeljünk arra, hogy a házasság, mint egy legszentebb belső kapocs és közösség, milyen nagy erővel bír, és ezt komolyabban kellene venni. És úgy elgondolkozom ezen is, hogy minden szép a házasságunkban, minden jól működik. Legfeljebb azt szoktuk mondani, hogy nem nagyon van időnk egymásra. Mindent jól elrendezünk, de az idő az nagyon kevés. Hogy lehet időt felszabadítani? Valami olyat kell lebontanom, ami elvisz sok időt, ahhoz, hogy mégis megérkezzek a másikhoz. Pedig tele vagyunk programmal, tele vagyunk munkával, tele vagyunk feladattal. Vagy szokott lenni olyan is, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó férjem van, nagyon jó feleségem van. Egy kicsit lehetne figyelmesebb. Ha mondom neki, hogy mosogass el, vagy porszívózz ki, megcsinálja. De magától ezt nem veszi észre. De azért akkor most nem fogunk ezen veszekedni. De a lelkem mélyén jobb érzés lenne az, hogy egy kicsit belém látna, hogy észrevenni a gondolataimat, amit nagyon sokszor mondunk, hogy majd úgy 50-60 év házasság után egy fél szóból is értem a másikat, ezt úgy megtapasztalnám az elején is, hogy rájön arra, hogy mire van szükségem. Mit bontsak el? Lehet, hogy azt a jó állapotot, azt a békességet meg kéne piszkálni, hogy én azt mondjam neki, hogy nézd, ne csak kérésre szeress engem, hanem úgy magadtól is. Ugyanez a gond ezzel a bűvös szóval is, hogy mi nagyon jól működünk egymással. Egy jó csapat vagyunk, jó a logisztikánk, a gyerek mindig ott van, ahol lennie kell, haza is tudjuk hozni, vacsora is mindig van, a házunk is szép. Az, hogy az a tűz, amivel mi egymásra találtunk, hiányzik, ami egy ilyen szent szó, hogy szerelem, hát ezt már mindenki elengedte. De ha lebontanám a többit azért, hogy azt megtaláljam, hogy ennek van egy lényegi alapja, akkor vajon ezt vállalnám-e? hogy a közös alapért egy kicsit megbontom a háztetőt, vagy lebontok akár falakat is. Vajon Jézushoz hozzáférek-e? Ugyanígy, vannak vallásos kereteink, vannak elképzeléseink, vannak gondolataim, hogy Jézusnak ezt hogy kéne intézni a világban és az én életembe, talán ezeket le kéne bontani ahhoz, hogy ő tehesse azt, amit tenni szeretne. Szétszedni valamit, azt is hittel lehet, és ezt egy betegség is megteszi. Azt gondoljuk, hogy a betegség az, ami mindent elvesz tőlünk és rombol. Néha talán azért, mert én nem voltam elég erős visszabontani dolgokat, hogy belelássak, hogy itt mi is történik valójában. Hogy mi van ott benne egy másik embernek az életében. És akkor jön egy harmadik meglepetés a történetben. Megérkezik a beteg, ott van Jézus előtt, kiterítve fekszik az ágyon, és Jézus azt mondja neki, hogy megbocsáttattak a te bűneid. De ez egy kicsit mindig zavar bennünket, meg mindig át is gondoljuk azt, hogy miért ezzel kezdi Jézus. Erre mondtam azt, hogy ma egy nyomorult életű ember mellett valaki ezzel indítana, akkor az biztos, hogy beperelné valaki, és azt mondaná, hogy hát nem szégyelled magad, hogy még tetézed a nyomorúságát. De ez a nyomorúság, ez nem mentség. És nem lehet valami olyan búvóhely, ami mögé az ember azt mondja, hogy nézd, nekem papírom van arról, hogy én ilyen vagyok. Nekem akkor is el kell számolni az Istennel. Akkor is megvannak azok a dolgok az életemben, amik megromlottak és nem működnek jól, hogyha közben más terheket és nyomorúságokat is hordozok. Az egy külön kérdés, hogy ezek között hogy van összefüggés, van-e egyáltalán összefüggés, vagy minden esetben van-e összefüggés. Ezt már Jézus korában is nagyon kérdezték, és nagyon kategórikus válaszokat adtak rá, hogy minden beteg ember bűnös, azért beteg. Azért ezt már nem mernénk így kijelenteni, Jézus után sem. De ugyanakkor a lehető legnyomorultabb embernek, aki lehet, hogy mozgásképtelen, lehet, hogy halálos beteg, ugyanúgy szüksége van az Isten megváltására, mint az egészségesnek. Azt ő se tudja kiváltani. Pedig sokszor játszunk mi ezzel, hogy szállj meg engem, és segíts rajtam. Isten nem megszánni akarja az embert, hanem szeretni az embert. Nem a nyomorúságából akar kiindulni, és azt mondani, hogy jól van, hát te már annyit szenvedtél, hogy már muszáj megtegyem ezt neked, hanem úgy akarja szeretni, hogy abból tényleg egy felállított új élet is tudjon születni. Megbocsátattak a vétkeid. De tudjátok mit? Ugye ezen gondolkoztok, hogy a lelki gyógyulás az semmi. Akkor megkérdezem, melyik könnyebb, ezt elmondani, vagy az, hogy kelj fel és járj? Nyilván senki nem mer erre választ adni, és Jézus azt mondja a betegnek, akkor kelj fel és járj. Csak azért, hogy megtudjátok, hogy bele tudok avatkozni egy-egy emberi lélekbe, és ott rendet tudok csinálni, ott békességet tudok adni. Amikor betegség van, akkor nem másról van szó, mint az, hogy a testennek az egyensúlya felborul. Valami rosszul működik benne, vagy túl sok, vagy túl kevés, de ez az egyensúly megbillent. Ugyanígy működik az emberi lélek is. Csak amíg az egyik olyan nagyon látványos, a másikat sokáig tudjuk takargatni. És ebbe szól bele Jézus, és azt mondja, hogy én hogy állítsak helyre egy testi létet úgy, hogy ne adnám vissza neki a léleknek a békességét. Sokan vannak közöttünk, akik emlékeznek az elmúlt héten, vagy azelőtt még búcsúztak szeretteiktől. Az egyik legnagyobb és legnehezebb és legfájdalmasabb dolog az életünkben az, amikor valaki hozzánk tartozik, és többet nem tudunk találkozni vele. Hogy ez a testi kapcsolat, ez nincs meg, hogy oda megyek, megsimogatom, megölelem, megpuszilom, és azt mondom, hogy szeretlek téged. De valahol emögött, mert ezt még elviselni az ember, inkább az a lelki teher a nagyobb, hogy valami ott a kapcsolatban nem volt egyensúlyba. Hogy valamit nem értettem meg, valamit nem tudtam elmondani, valami nem úgy valósult meg, ahogy azt mi nagyon akartuk volna. És ez nagy teherként ott van a lelkünkön. Vajon akkor, amikor megállok az Isten előtt, akkor nem elsősorban erre lenne szükségem, hogy ebből föloldozzon valaki, és azt mondja, hogy de az Isten úgy rendezte, hogy annak minden a helyén kellett lennie, hogy pont azt tudta meg a másik, és azt értette meg tőlem, amire szüksége volt, és én is megbékélhetek azzal, hogy lehetőségem és tudásom szerint azt adtam, amit adni tudtam. Aztán utána természetesen jól eső érzés fölállni. Megerősödni a lábamon, tovább menni, elvégezni a feladataimat. Isten tudja, hogy erre az erőre nekünk szükségünk van, hogy erre a földi küzdésre ott van ez a test, és valahol ezt is szolgálnia kell. Ámulat és félelem. Ez a két szó, ami jellemzi a történés végét. És azt hiszem, hogy ezzel tudunk elindulni mi is. Egyrészt ámulat van bennünk, hogy az Istennek milyen hatalma van, hogy mi mindent meg tud változtatni, mi mindenbe bele tud szólni, a helyére tud igazítani. De van valami félelmünk is, hogy ez a hatalom, ez elég közel kell legyen ahhoz, hogy az engem meg tudjon tartani. Mi van, ha távol vagyok tőle? Mi van, hogyha én ellenkezem? Mi van, hogyha nem tudom segítségül hívni? Akkor mi lesz velem? Amikor most elcsendesedünk, és imádságba odavisszük a saját kéréseinket és háladásunkat Isten elé, akkor egy kicsit emlékeztessen bennünket ez a történet is. Hogy amit idehoztam, és megoldást szeretnék kérni, az valószínűleg valami olyasmi, hogy a mindennapjunk egy kicsit könnyebb legyen, és jobban élhető. És hogyha mégis jobban belegondolunk, és Isten is mélyebben belénk néz, és azt mondja, hogy elsőként azt üzenem, hogy megbocsátottam neked, és nem haragszom rád, akkor ez mennyi erőt tud adni ahhoz, hogy mi tényleg tudjuk folytatni a feladatainkat, hogy ott álljunk a betegeink mellett, hogy simogassuk őket, hogy bátorítsuk őket, de ne feledkezzünk meg arról, ami ezeknek a jó barátoknak is az egyedüli megoldása volt, hogy őket is valahogy Jézusig el kell juttatni. Különben ez a gyógyulás egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul. És mellette még talán az a bűnök bocsánata is, ami annyira kellene, az is elmarad. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hoztuk a magunk terhét is, de hoztuk másokét is. Néha nem is tudjuk, hogy melyik az, ami előrébb való. Hogy magunkat kellene rendbe tenni, hogy tudjunk segíteni másokon, vagy úgy illendő, hogy először a másik kapja meg azt, amire szüksége van, és mi majd beállunk a sor végébe. Ez olyan keresztény módon hangoznék. Olyan csodálatos dolog, hogy együtt gyógyulnak meg előtted azok, akik a betegeiket hozzák, és az is, aki a betegségében szenved. hiszen ez nekünk egy közös küzdés és harc, lelki értelemben is. Minden olyan dolog, amely érinti az életünket, számtalan kérdést vet fel a lelkünk mélyén. Tőled is nagyon sok mindent tudnánk kérdezni, és kíváncsiak lennénk, hogy te hogy magyarázod ki a döntéseidet. Ez a sok-sok miért, ami mindig bennünk ragad, annyira zavarja a gondolatainkat. Nem tudom, hogy, vagy nem tudjuk, hogy erre elégséges felelete nekünk ezen a mai vasárnapon az, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hogy a gyógyulás valahol ott kezdődik el, hogy megértem, hogy az Isten nem haragból teszi azt, amit tesz. Hogy nem leszámolni akar velünk, hanem keresi az életünknek azon pontjait, amit meg kell érinteni és meg kell gyógyítani. És néha mi nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy lebontsunk háztetőket, hogy megbontsunk kemény falakat, hogy azt, ami úgy működőnek látszik, egy kicsit megakasszuk azért, hogy a mélyére lássunk az életünknek is. Néha ezt megteszed helyettünk, és megvalljuk, hogy ezek fájnak. De hisszük azt, hogy nem szánalomból fordulsz utána hozzánk, mint akiknek már annyira nyomorult az élete, hanem azzal a szeretettel, hogy ebből tovább akarsz formálni egy új életet. Így imádkozunk ma is azokért, akik elérkeztek a földi életnek a végéhez, és látták ezt minden küzdelmével és szenvedésével együtt. Hadd látszódjék ebben a küzdelemben ki az is, hogy a te irgalmas szeretetedből volt nekik erejük, volt lehetőségük valaki mellett ott állni, és ebben az irgalmas szeretetben formálódik ki az örökké valóságban, a te országodban az új élet is. Engedd, hogy ebbe tudjunk kapaszkodni, és ez legyen a mi reménységünk. Így imádkozunk, gyászolok testvéreinkért, adj nekik békességet az emlékezésben, rendet azokban a gondolatokban, amelyek naponként talán ott vannak az ő életükben. Imádkozunk a betegeinkért, a gyülekezeten belül is. Sok megfáradt, beteg gondozó van közöttünk. Adj nekik békességet, és adj nekik erőt a vigasztaláshoz. És köszönjük, hogy gyülekezetként megerősíthetjük az ő imádságaikat, és melléjük állhatunk. Tudjuk, hogy nem a mi hitünkért, hanem igazából a te szent döntésed alapján végzel el mindent. De jó leső érzés nekünk belesimulni a te akaratodba. Így taníts meg bennünket állandóan elmondani, hittel és őszintén, hogy mindenben legyen meg a te akaratod. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, egyházunkért, ezért a világért, amelyben feladatot jelöltél ki a számunkra. Engedd, hogy hűséggel és bizonyságtevő módon meg tudjunk állni benne. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben az adakozás lehetőségét. Ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy gyülekezetünknek van egy alapítványa, amely a templom fenntartására és a gyülekezeti házunk fenntartására jött egykor létre. Ha valaki az adójának az 1%-ával szeretné támogatni így a gyülekezetünket, akkor itt a persejek tetején az alapítványunk nevét és adószámát elhelyeztük, és köszönettel fogadunk minden ilyen adományt is. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt időszakban többször is megálltunk ravatal mellett, és búcsút vettünk azoktól, akik közénk tartoztak egykor. Így vannak itt közöttünk gyászoló testvéreink is, Elbúcsúztunk Bányai László 83 éves testvérünktől, Paulányi Attiláné 79 éves testvérünktől, és Szepesi Vince 71 éves testvérünktől. Az örökkévaló Isten kegyelmébe és vigasztalásába ajánljuk mindazokat, akik ma rájuk emlékeznek, és az ő emlékét hozták ide az Isten tisztelet közösségébe. Szeretettel jelzem, ahogy utaltam is az ige hirdetésben, a házasság hete kezdődik meg a jövő héten. Ha valakit érdekelnek azok a programok, amelyeket ezzel kapcsolatosan szerveznek, akkor azt természetesen interneten megtalálja. A Reformátusok lapjában is van erről cikk, és a hátoldalán is van egy naptártáblázat, hogy milyen alkalmak vannak. Még egyszer mondom, ezt azt a célt szolgálja ez a hét, hogy egy kicsit jobban felhívja a figyelmünket arra, hogy ez a legszorosabb olyan emberi kapcsolat, ami nagyon sok erőt jelenthet akkor, amikor az ember egy-egy küzdésben, harcban benne áll, illetve az örömeinket is jó megosztani ebben egymással. Az Istentől rendelt intézmény ez, tanuljunk meg ékesen és jól élni ezzel. Szeretettel jelzem azt is, amire egy meghívást kaptunk, hogy a 4. budapesti református mérnök találkozóra kerül sor február 22-én szombaton 9 és 13 óra között a Rádai utcába, a Rádai utca 28 szám alatt a díszteremben. Az érdeklődőket szeretettel várják, regisztráció szükséges, de ingyenes ez az alkalom. Itt a mérnököket a gyülekezetből szeretnék egy kicsit közös eszmecserére összegyűjteni, közös beszélgetésre, egy jó találkozás más gyülekezeti tagokkal is. Szórólapokat is helyeztem el a kiáratnál, illetve a hirdető táblán is van részletesebb program kirakva erről. És szeretettel tájékoztatom utolsó sorban a gyülekezetet arról, hogy gyülekezetünkben megérkezett Cikó Györgyi gyakornok lelkipásztor jelölt. Ő 11 hónapot fog itt tölteni a gyülekezet közösségében, és nem csak figyelni fogja a gyülekezetünk életét, hanem abba aktívan részt is fog vállalni. Kérem a gyülekezetet, hogy szeretettel fogadja őt. A bemutatása már folyamatban van, az elmúlt héten a gyülekezeti bibliaórákon már az ott jelenlévők megismerhették őt, de itt a gyülekezet közösség, nagyobb közösségében is fogjuk hallani az ő szolgálatát. Szeretettel köszöntjük. Isten tiszteletünket zárjuk most. Nemzeti imádságunk előtt még a 470. dicséretünket énekeljük, annak valamennyi versével a 470. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Thank you.